más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! A kormány propaganda előszeretettel hangsúlyozza, hogy Magyarországon az utóbbi 10 évben milyen erőteljesen növekedtek a bérek, és ezzel szemben persze nem csak az inflációval kell számolnunk, hanem akinek munkahelye van, azok közül egyre többen érzik azt, hogy nem nagyon jönnek ki rendesen a fizetésükből, és akkor elhangoznak ezek a kifejezők, minimálbér garantált, minimálbér, most egy új kifejezést is be fogunk vezetni, az európai minimálbért, ami még nincsen, de készül, és az a kérdés, hogy ez már jelentősen változtat-e valamit a magyarországi helyzeten, ma erről fogunk beszélni.
Más részről. Az első vendég.
Lajtai György közgazdás szakszereti bértárgyaló. Jó napot kívánok, szervusz Gyuri. Megmagyaráznád a bértárgyalót, hogy mit jelent ez a...
A mi esetünkben ez többféle szinten zajló tárgyalás is jelent.
Szakszervezeti oldal.
Így van, szakszervezeti oldalom. Leginkább és leggyakrabban munkai szintű bértárgyalásokról van szó. Magyarországon lényegében két szinten beszélhetünk bértárgyalásokról. A munkahelyeken és országos szinten. Országos szinten lényegében a mai tematikának megfelelően a minimálbérekről szóló tárgyalások folynak, és munkai szinten pedig a munkai átlagbérekről, illetve a munkai bértömeg elosztásáról folyik a vita.
Részint ugye a munka törvénykönyvének folyamatos módosítása, ami redukálta a munkavállalók jogait és a szakszervezeteket nagyon-nagyon keretek közé szorította. Ez az egyik, ami aggályosnak tűnik. A másik pedig az, hogy ez a kormány nagyon munkaadó barát. Finoman fogalmaztam, ugye? Magyarul tehát a munkaadók azt mondják, hogy á, most egy kicsit vissza kéne szorítani a dolgokat, akkor hajlamos a kormány elsősorban az ő érdekeiket képviselni. Miért nem tud erőteljesebben a szakszervezet fellépni? Mert nagyon tagolt, tudom, igen, különböző érdekek érvényesülnek, de hát van egy közös érdek.
Azért hagyd tegyek arra is egy megjegyzést, hogy a kormány mikor akarja és mikor nem akarja visszaszorítani a béreket. Éppen a minimálbéreknél egy nagyon jellemző tendencia figyelhető meg, hogy a parlamenti választások évében, vagy azt megelőző évben jellemző a kiugró magas minimálbéremelkedés. Csak emlékeztetőül nem tudom, van-e, aki még erre emlékszik. 2001-ben például 50% fölötti mértékben emelkedtek a minimálbérek, azt hiszem, hogy történelmileg ez volt a legmagasabb minimálbér emelés, aztán 2002-ben még erre rájött 25%, és említhetném a legutolsó évet, 2022-t, amikor megint 20%-os minimálbér emelésről beszélhettünk, mégpedig egy olyan időpontban került eldöntésre ez a 20%, amikor még semmi nem látszott az infláció elszabadulásából.
Az csak utána robbant.
Ez még a szakszerteket is meglepte, és hát elég fölkészületlenül érte ez a kormányzati kezdeményezés.
Inkluzíve azt mondod, hogy szavazatvásárlás történik ilyenkor.
Hát nehéz ezt máshogy
értékelni. Nem nagyon. Igen, mindig a választás előtt ugrik neki a kormány. Igen, de mihez képest ugye ez a minimálbér?
Hát pontosan.
Ez az átlagbérnek Magyarországon mekkora része?
Jelenleg a minimálbér az átlag keresetnek körülbelül egy olyan, hát 40% körüli mértékét éri el. És ha itt egy kicsit előre szaladunk, ennek az európai minimálbérnek van egy fontos jellemző mérőszáma, ajánlása, amelyik úgy szól, hogy nemzeti keretek között a nemzeti átlagkereset körülbelül 50%-át kellene elérnie a minimálbérnek. Tehát mi nem vagyunk itt, nem vagyunk nagyon messze tőle, 12%-nyi az eltérés, egyébként azt jelenteni, hogy körülbelül 30 000 forinttal kellene megemelni a jelenleg érvényes minimálbért ahhoz, hogy elérjük ezt az 50%-os arányt. Tehát így lehet megítélni a egyik oldalról a minimálbér nagyságát, de van egy másik mérce is, hogy hogyan lehet megélni ebből a minimálbérből.
Hát igen, ez meg a másik, hogy az
átlagbérek maguk sem túl magasak, akkor ennek a fele az nyilván szintén meglehetősen szerény szintű megélhetés.
Akkor mi lenne a jobb, mondjuk, bocsánat, laikus vagyok, szóval lehet, hogy hülyeséget fog kérdezni. Mondjuk a GDP-hez lehetne arányítani mondjuk a mindenkori minimálbért, vagy jó az, hogy mindig az átlagbérhez, de az, hogy ez Magyarországon alacsony, az európai színhez, akkor megint ugyanott vagyok, nem?
Valószínűleg kettős mérce kellene. Nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy hogyan alakulnak az átlagkeresetek, mert ez azért kifejezi azt, hogy a vállalatok bérfizető képessége milyen irányba tart. De a másik mérőszámnak annak kellene lennie, hogy azt is kísérjük figyelemmel, arra is dolgozzunk ki valamilyen módszertant, hogy milyen minőségben kellene megélnie minimális szinten egy magyar munkavállalónak. És erre is van példa. Van egy mozgalom, amelyik Nagy-Britániában indult el, a Living Wage nevet viseli.
Living Wage?
Living Wage. Uh-huh. Én ezt tisztes bérként tisztes fogalmaznám bér. Meg. Uh-huh. Ma már a brit minimálbér ennek a koncepciónak a nyomán került kialakításra, és éppen másfélszeresére nőtt az eredeti minimálbérhez képest. Tehát ennek a lényege, ennek a koncepciónak a lényege az, hogy magukat az érintetteket bevonva, tehát a munkavállalókat bevonva, beszélik meg velük azt, hogy ők a kor mai szintjén milyen minimális életminőséget várnának el. Olyan konkrétumok merülnek föl ennek kapcsán, mint hogy mennyi megtakarítást kellene tudniuk végrehajtani.
A minimálbérből élőknél beleszámítják?
Így van. Vagy hogy milyen társas kapcsolatokra kellene fedezetet nyújtani a minimálbérnek. Meg gondoljunk bele abba, hogyha az ember elszigetelődik, mert nem tud például barátaival találkozni, nem tud kommunikálni interneten vagy mobiltelefonon, nem tudja a szabadidejét eltölteni társas viszonyok között, az egy leépül, az a személyiséget is nagyon sűrűsen érinti és leépíti. Vagy ugyanígy, ha nem tud elindulni valamilyen mobilitási pályán, nem tud tanulni, vagy nem tud elköltözni olyan helyre, ahol a számára megfelelőbb, az adottságnak megfelelő munkakör talál. Vagy ha munkanélkülivé válik, akkor nem marad ideje arra, hogy megtalálja a megfelelő munkahelyet, akkor ennek nagyon romboló ereje lehet. Tehát ők ezt nagyon alaposan átgondolták, és sikerült meggyőzni nem csak a társadalmat, nem csak az alacsony bérűeket, hanem a kormányt is, hogy ilyen szemmel is kell gondolkozni, és ezt a konzervatív kormány tette magáévá, ezt a rendszert, és hát most már egy évtizede lassan a brit minimálbér ilyen...
Hát ettől mi nagyon messzi vagyunk. Hát ettől mi nagyon messzi vagyunk, mert a minimálbér ugye az átlagbérhez van viszonyítva, és teljesen függetlenül attól, hogy abból hogy lehet megélni.
Igen.
Hát... ugye egy vásárlói kosarat összerakunk, akkor pillanatok alatt kijön, hogy a minimálbér az körülbelül arra elég, hogy a parizer meg a nem tudom én micsoda, a vizezsemle.
Most... Érdekes módon egy nagyon erős szövetséges kaptunk a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi kiadványában. Ennek az időzítése is érdekes volt, mert ugyanakkor, amikor a miniszterelnök a kamari közgyűlésen a vállalkozó barát gazdaságpolitikai előnyeit taglalta, akkor láthattuk tényszerűen azt, hogy ez a vállalkozó barát gazdaságpolitika a bérek oldalán milyen következményekkel jár. Tehát egyebek mellett azzal, hogy a magyar átlagos élelmiszerfogyasztás az az Európai Unióban a legutolsó helyen van a bolgárral együtt. Tehát kb. 2/3 tudják a átlag magyar családban fogyasztói, élelmiszerfogyasztói célra elkölteni, és nem azért, mert nálunk olyan olcsó az élelmiszer, hogy elég keveset költeni rá, hanem éppen ellenkezőleg élelmiszerárakba elértük euróban, ismérve az uniós átlagot, miközben az átlagbéreink az uniós átlag felét sem érik el, ugyanígy euróban számolva.
Még egy tényezőt akkor... Ugye megadóztatják a minimálbért is Magyarországon. Nem lehetne azt elérni, hogy legalább ne az a SZIA terhelye, nem mintha nagyon magas lenne, de hát egy minimálbér az azt jelenti, hogy az éppen csak az életben maradásodhoz elég, akkor te miért adózol? És miért ugyanolyan arányban, mint bármilyen nagyon magas jövedelmű ember?
Igen, ez is egy teljesen jogos és szakszeti oldalról is támogatott fölvetés, illetve követelmény, hogy ne egyformán adózzon a legszegényebb és a leggazdagabb, mondjuk a munkajövedelmet tekintve legalacsonyabb és legmagasabb jövedelemmel rendelkező. Ebben is egyedülállók vagyunk az Unióban, Romániával. Magyarország még az Romániával együtt az a másik ország, ahol a minimál béreket ugyanolyan adó, ugyanolyan elvonás terheli.
És milyen ravasz a politikai kommunikáció, ebben én nem akarlak téged belerángatni, de nem tudom nem megjegyezni. Ugye milyen jól hangzik, hogy választási kampányban egy kulcsos adó. Igen. És mindenki kinyílik az igazság szelencéje, hogy na végre. És mit terül ki, hogy ez pont az alacsony jövedelműeket sújtja, és borzasztó kedvezmény a magas jövedelműeknek, tehát a nivellálódás segíti.
Pontosan, el. És ehhez jön még egy 27%-os átlagos áfa,
ami az előbb mondott élelmiszervásárlást is ugye erőteljesen korlátozza.
Így van, tehát nagyon sok alapvető fogyasztási cikknél megjelenik, és hozzájön még a családi jövedelemadó hatása. Ennek kapcsán a hallgatók figyelmébe ajánlok egy nagyon érdekes kiadványt, a Budapest Intézet jelentette meg, és amíg bemutatja, hogy a családi jövedelemadó kedvezmény hogyan érinti megint csak a magas és az alacsony jövedelmű családokat, és kiderül belőle, hogy aránytalanul kedvezőbb a magas jövedelműek és kedvezőtlenebb az alacsony jövedelműek számára. Átlagosan 7000 forint adókedvezményt nyerhetnek el a legalsó 10%-án a jövedelmi megoszlásnak, és 40000 fölött a legmagasabb 10%-ban. Tehát körülbelül így módon működik ez a adórendszer ma a jövedelem kategóriás.
Szóval valami több, mint ötszörös. Elképesztő. Igen. Hát persze ilyenkor az ember messiást vár, és amikor azt hallja, hogy lesz egy európai szabályozás, ebben egyébként lehet bízni, mert ugye éppen a minap történt meg, hogy az Európai Unió elfogadott végre egy jogszabályt, meg van az első jogszabály, amely mind a 7 országra kötelező lesz, 150 nap van, azt hiszem, arra, hogy minden tagállam bevezesse a médiaszabályozásnak az Európai Uniós új rendszerét. Ennek ha valószínűleg a Karmelita kolostorban nem nagyon örülnek, már biztos azon dolgoznak, hogy hogy lehet kicselezni, reméljük, hogy majd nem. De hát, ha majd az európai minimálbérről is születik egyszer jogszabály, hiszen irányelv már van, és a kérdés az, és innen folytatjuk mindjárt a beszélgetést, hogy mint a messiás ezt várjuk, és várhatunk-e tőle bármilyen lényegi változás.
Más részről. A második vendég.
Platlan Tamás, nemzetközi jogász, szervusz Tamás, köszöntelek, hallgatod a beszélgetésünket, és most jelezted nekem, míg megérkeztél a stúdióba, hogy már is rosszat mondtam, mert én azt mondtam, hogy jogszabály lesz a minimál, európai minimálbérről, de hogy maga az az irányelv, ami szerint ezt most kidolgozzák, mert ez is követendő jogszabály.
Igen, tehát az irányelv, ugye a magyar nyelvben az irányelv egy kicsit mást jelent. Igen. A köznyelvben, mint amit az uniós jogi terminológiában takar. Az Európai Uniós irányelvek olyan különleges jogszabályok, amik szemben a rendeletekkel, amik azonnal úgy működnek, mint egy törvény, tehát kötelező, közvetlen hatályos, közvetlenül alkalmazni kell azonnal. Az irányelvek olyanok, amik úgy működnek, hogy az Európai Unió ezeket megalkotja, egyébként ránézésre ugyanúgy néznek ki, mint egy rendelet, vagy egy magyar törvény, tehát még különbséget se látsz köztük. De a benne foglaltakat a tagállamok kötelesek meghatározott határidő alatt, ami 1 vagy 3 év, átültetni a saját belső jogszabályaiba. De az irányelv tartalmaz már kötelező. Tehát az, amit most a uniós minimálbér tekintetében irányelv megszületett nem olyan régen, az egy kötelező szabály, annak a tartalmát át kell ültetni. Fölmerülhet a kérdés, hogy miért van ilyen jogszabálytípus egyáltalán? Igen. A válasz pedig nagyon egyszerű, azért van, mert az Európai Unió nem egy egységes állam, még ha úgy csinálné, ha még ha azt hiszik róla, akkor sem. És teret kell engedni a tagállamoknak, a szuverén tagállamoknak, hogy a saját jogszabályaikkal ültessék el, teremtsék meg az Unió által kitűzött célokat. Tehát például valaki megnézi a magyar fogyasztóvédelmi jogszabályokat, csak egy kicsi más példát hozzak. Szinte mindegyik magyar jogszabályban, ezek jellemzően kormányrendeletek, amik fogyasztóvédelmi tárgyúak, mindegyikben talál az ember legalább egy szakaszt, ahol föl van sorolva, hogy a jelen jogszabály a következő uniós irányelvnek való megfelelés szolgálja. Magyarországon a magyar kormány, jogalkotó bárki, a fogyasztóvédelem területén például a magyar kialakult szabályozási gyakorlat, hogy mi kormányrendeleteket szeretünk alkotni. Nem mindent törvényben szabályozunk, nem is kell mindent. Nem vannak olyan uniós tagállamok, ahol azt szeretik. Ők úgy csinálják, mi meg így csináljuk. Tehát az irányelvek azért azon nagyon jól működő megoldások, mert teret engednek a tagállami szabályozási sajátosságoknak.
Ha már itt a fogyasztóvédelmet említetted, akkor itt volt egy érdekes eset, és ez nem tartozik a minimálbérhez, a devizahiteleseket ért károk
esetében. Ebben a stúdióban beszélgettünk róla, Marcinkus László ügyvéd.
Így van, hogy ugyanaz Európai Bíróság megállapította éppen az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti vétséget, amit a bankok elkövettek az állam asszisztálásával, és a kúria mégsem alkalmazza, és azt mondja, hogy nekünk ezt nem kell alkalmazni. Tehát azért tényleg nagyon nagy szabadsága van a tagállami kormányoknak.
Ez egy érdekes kérdés, és erről ebben a stúdióban sokat beszélgetünk, hogy mennyire van rendje. Nagyjából az volt a konklúzió, hogy semennyire. És hát ennek természetesen lesznek. Vannak, és lesznek is még uniós szinten következményei.
No, akkor irányelv van, aztán akkor ez is jogszabály, tehát el kell kezdeni átalakítani a Magyarország. Gyuri, mennyire gondolod, hogy ez változtat a magyar minimálbér rendszerén? Minket az érdekel, hogy többet fogunk keresni, több lesz-e az eddigieknél a legalább az a minimálbér, és mi lesz a garantált minimálbérrel, az mit jelent, stb.
A két irányban is lehet hatása ennek az irányelvnek, illetve kellene is, hogy hatása legyen. Az egyik maga a bértárgyalási mechanizmus. Ugyanis az irányelv kimondja azt, hogy a szakszereteket senki nem diszkriminálhatja.
Aha.
Akkor, amikor bértárgyalást kezdeményez, bértárgyalásban részt vesz, követelményeket megfogalmaz ezzel kapcsolatban, és kifejezetten olyan célokat tűz ki, és akar beszámoltatni ilyen célokról kormányokat, hogy hogyan segítették elő a szakszervezetek képességét arra, hogy ezekre a bértárgyalásokra az eddiginél jobban fölkészüljenek, megkapják a szükséges információkat, és olyan világos, átlátható kritériumok alapján történjen a minimálbér megállapítás, aminek eredményeként ennek a növekedése várható, tehát az egyik ilyen cél. A másik pedig konkrét ajánlásokat is tesz. Nem állapít meg minimálbér összegeket, de megállapít olyan kritériumokat, amelyek elég jól mérhetőek, elég jól számon kérhetőek, és ajánlásszerűen betartandóak. Itt egy kettős követelményről beszélünk, úgy is lehetne mondani, hogy egy kettős tisztességes minimálbér követelményt állapít meg, vagylagosan, de tulajdonképpen a magasabb az, amelyet követendőnek tekintetünk. Az egyik az átlagbér 50%-a, követelmény, a másik a mediánbérnek a 60%-a. Tehát ez az úgynevezett relatív bérarányalás, és emellett van az az ajánlás, hogy a megélhetés minősége is játszon
az
szerepet,
is dolgozzanak ki, mint amit a említettél az angol példán.
És ami még egy konkrét elem, hogy 2025. október 1-ig be kell számolniuk az Európai Uniós kormányoknak arról, hogy mit tettek ennek a jobban átlátható és a szakszetek tárgyalási lehetőségét, tárgyalási képességét segítő intézkedésről.
Ha valamit tisztázunk, itt most az összes bérről beszélünk, nem csak az állami alkalmazatokról, hanem versenyszférában dolgozó.
Az Európai Unió valamennyi munkavállaló, ezek a
és ezt a kormánynak kell garantálnia. Tehát a kormánynak kell a munkavállalók, hát ha úgy tetszik, vagy a munkaadók torkán lett volna, amik a versenyszférában is ezt a dolgot.
Hát a tagállamoknak kell azokat a tagállami jogszabályokat megszülni
igen.
Amik alapján ez lehetséges. Lesz. Ugye az Európai Unió nem tud mindent tagállamok szintjén megoldani, és ugye a szuverenitás tiszteletben tartásának kötelezettsége okán, még ha akarná, sem tudná, pont ezért van az irányelv, hogy ne is nagyon az Európai Uniónak kelljen. Amit említettél például a szakszervezetek helyzetével kapcsolatban, én egy picit csodálkozom is abból a szempontból, vagy nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb út, hogy például ezek az előírások irányelvi formában jelennek meg. Mert ezek tipikusan olyanok, amit akár rendeletben is az Európai Unió elfogadhatott volna, ami sokkal konkrétabb kötelezettséget ró a tagállamokra, amikor ilyenekről beszélünk, a diszkrimináció, tilalom, minden más. Ezek konkrét kézzelfogható azonnali kötelezettségei egyébként a tagállamoknak, és fölmerült bennem, hogy ezeket vajon miért nem rendeletben fogadja el az Európai Unió. A válasz pedig az, hogy azért, mert az Európai Uniós jogalkotó szemében él egy kis optimizmus, nyilván ez az uniós jogalkotó, hogy általában az egész EU-t nézi, és nem mindig nézi külön mondjuk Magyarországon, de ezt bocsássuk meg neki, majd idővel megtanulja, hogy azt látjuk, hogy bizonyos szabályozások, amikor tudja az Európai Unió, hogy az problémás lesz, akkor általában elengedik az irányelvet, és rendelet lesz bőle. Mondok egy konkrét példát, fogyasztóvédelemről beszéltünk, maradjunk is itt. Légiutasok jogairól szóló rendelet, mindenki, aki repülőre ül az Európai Unióban, védi, kőkemény szabályozás, Nem irányelv, rendelet. Mert az Európai Unió tudja, hogy az egyes tagállami kormányokat, a tagállamokon belül hatalmi központként működő légitársaságok, azok bizony tudják lobbizni, befolyásolni.
Hogy ezt ne tudják megtenni, igen, rögzítették.
Én azt gondolom, hogy az, hogy ez most irányelvi szinten van, ez egy kísérlet. Ha működik, akkor jó, de hogyha itt nagy sikertelenségek lesznek a következő 2-3 évben, az is lehetséges, hogy ez átkerül majd valami rendeletben, amit nyilván egyébként a tagállamok sem szeretnének, mert a tagállamok jellemzően lábrázást kapnak az uniós rendeletektől. Tehát a nagy többségű a tagállamoknak ez komolyan veszi irányelvi formába is, pont azért, hogy nehogy rendelet legyen belőle.
Ja, értem.
Na itt ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a következő években Magyarországon, ahol ugye a magyar kormány itt a alkotmányos identitástól kezdve már mindent kitalál, hogy ne kelljen uniós jogi szabályoknak megfelelni, hogy itt majd milyen ellenintézkedések vagy bármi egyéb lesz, és hogy hogy fog erre például a magyar szakszervezeti szféra és a magyar választó reagálni, az is egy nagyon érdekes dolog lesz.
Igen, magának az irányelvnek az elfogadása egyébként nem volt egyszerű. Tehát ez egy hosszú vita folyamat eredményeként jött létre, mert például a munkáltató oldal, a vállalkozó oldal nem volt olyan lelkes.
Érthető.
Az irányelvnek a céljait illetően, amelynek két kiemelt célja van, az egyik a bérekben megnyilvánuló egyenlőtlenségeknek a csökkenése, a másik pedig az életkörülmények javítása, igen, tehát a leszakadás megelőzése, ami az európai populizmus egyik legfontosabb hajtóereje. Tehát ezt is próbálja az irányelv kezelni. Na most, ami még a lehetőségeket, illetve a kormányzati feladatokat illeti, itt el kell mondani, hogy Észak-Európában nincs is törvényes minimálbér. Ugye erről még nem beszéltünk, hogy mit is értünk minimálbéren. A minimálbér azt jelenti, azt jelentheti, hogy ez a kormány, illetve a törvény által, tehát jogszabály által garantált legkisebb alapbér egy adott országban. De jelentheti azt is, hogy ez tárgyalásos úton önkéntes kötelezettségvállalással a munkáltatók és a munkáltatók és a szakszervezetek állapítják meg. Észak-Európa számos országában nincs törvény. Minimálbér.
És mégis működik.
Ennek ellenére a minimálbér egy magas, tehát a legalacsonyabb bér is magasabb, mint mondjuk ahol vannak ilyen törvényes minimálbérek. Ágazatonként eltérő a minimálbér nagysága, mert ágazati szinten alapítanak meg olyan bértáblákat, amelyeknek a legalsó bérkategóriája jelenti a minimálbért. De ez nem törvény által garantált, hanem megállapodásos módon.
Igen, hát ugye ez arra nagyon jó például, hogy viszonylag normális demokráciákban nem kell minden törvénybe foglalni, mert van olyan minimumok vannak, amiket nem, senkinek nem jut eszébe megszegni.
Tehát, igen.
Ahol már minden törvényben kell garantálni, ott akkor tudjuk, hogy már a mozgástér sokkal kisebb.
Meg ugye, bocsánat, a jogalkotás, hogy jogászként hadd beszéljek egy kicsit saját magam ellen, azért a jogalkotás, szokták mondani, hogy a jogalkotás, mint maga, az egy kétélű fegyver. Igazából nem. A jogalkotás egy bunkó. Tehát az nem kétélű fegyver, hanem nagyon-nagyon sok potenciális hiba van benne. Jogalkotásra általában akkor van szükség, és akkor lehet hasznos, hogyha egy létező társadalmi igényt vagy szükségletet mondjuk a piac, meg az élet természetes rendje magától nem tud kialakítani. Az említett északi országokban ugye egy működő piacgazdaságban, működő intézményi, gazdasági, egyéb kultúrákkal évtizedek óta, teljesen érthető, hogy lábrázást kapnak a gondolattól, hogy itt az állam ebbe beavatkozott. Ez működik.
Igen.
Egy olyan társadalomban, aminek mondjuk nem volt megadva az, hogy normálisan, organikusan tudjon fejlődni, ahol mondjuk a szakszervezeti kultúrát egy 40 éves kommunista rendszeri teljesen kifordította és mutálta, hogy bár, tehát amikor a szakszervezet hirtelen hatalmi tényező válik, akkor ott valami nagyon nem működik. Tehát amikor egy ilyen társadalomat helyes irányba kell állítani, akkor a jogalkotás lehet hasznos. Tehát ott lehet az államnak, az államhatalomnak egy hasznos ráhatása a dolgokra. A Magyarország és a magyar társadalom sajnos olyan, ahol mindenféle rossz dolog történt az elmúlt néhány évtizedben, tehát itt lenne dolga, van dolga a jogalkotónak. Az Európai Unió viszont nem léphet be minden tagállamban minden jogalkotó helyére, tehát ezért az irányelvet is úgy kellett összerakni, hogy az ne okozzon nagy lelki törést, mondjuk az északi országokban, de ott például viszonylag egyszerű és egyértelmű volt, hogy mindenki, senki nem volt boldog ezzel az ötlettel, hogy most akkor be kell vezetnünk a minimálbért, ami nálunk soha nem volt, és nem akarunk olyat. Tehát ez nagyon-nagyon sok érdekes vitát és kérdést nyitott meg. Magyarországon én úgy gondolom, hogy a magyar társadalom, és belérte be a szakszervezeti mozgalmat is, tud nyerni ezen. Tehát ez hasznos. Ennek a hatásai Magyarországon hasznosak lesznek. Meglátjuk, hogy a kormány hogy ülteti át, és érvényesülnek ezek a hatások. A kormány nyilván alapvetően egy olyan gondolkodásban működik, ugye hallottuk az előbb, hogy munkáltató barát.
Igen.
Én inkább azt mondanám, hogy ez a kormány megpróbál elbábozni egyfajta olyan liberális rezsimet, ahol ő nem nyúl bele a dolgokba. Támogatja azt, hogy legyen egy vállalkozóbarát környezet, és ott aztán laissez-faire alapon működjön minden. Most a laissez-faire-ről tudjuk, hogy a legritkább esetben működik igazán jól, de ott, ahol a kormány próbál laissez-faire csinálni, ott nagyon nagy bajok vannak. Ott biztos, hogy nem. Tehát, és alapvetően ez a fajta kormányzati attitűd, ez szerintem sokkal inkább politikai kommunikációt szolgál, sem mint tényleges megfontolás, meg ideológia lenne mögötte. Egyszerűen minden évben meg kell hazudni azt, hogy mekkora a gazdasági növekedés, ez nominálisan mekkora a béremelkedés.
Ez zajlik most Magyarországon. Visszatérve rendelet meg irányelv dihotómiájára, az jutott eszembe, hogy ha a nők igazságos és diszkriminációmentes bérezését el akarjuk érni, és erre az unió törekszik irányelvekben, de ha az nem sikerül, akkor hoz egy rendeletet. De ez a rendelet itt nekünk jól jöhet, gondolom Hollandiában, meg Belgiumban meg hülyét kapnak tőle.
Vagy nem érdekli őket, mert náluk ezek már létező
dolgok. Ja, mert hogy ott ez egyébként megvan.
Egyébként a diszkrimináció tekintetében vannak már rendeletek elég régóta. Tehát ez az Európai Unióban a diszkrimináció tilalom, mint olyan, ez régóta.
Erre is kiterjed a például a bérszabályozásra is.
Azok az uniós jogszabályok, amik annak idején a 2000-es évek elején ebben megszülettek, ezek a saját alkalmazhatóságukat nem szűkítették semmire. Tehát ezek általánosan alkalmazandó, kötelező uniós jogi előírások. Egyképpen pedig az én álláspontom az, hogy erre is vonatkoznak minden további nélkül.
Egyébként itt ajánlok majd egy újabb beszélgetés témát. Megjelent egy másik uniós irányelv, amelyik a bérekkel függ össze, az a címe, hogy a bérek átláthatóságáról, és a nemek közötti diszkrimináció felszámolásáról szóló új irányelv, amelyik szintén életbe lép, és ennek az az óriási jelentősége érdekvédelmi szempontból, hogy teljes mértékben publikussá teszi vállalaton belül a különböző munkakörökben fizetett béreknek a nagyságát a teljes bérszerkezet vonatkozásában. Tehát alapbérektől kezdve pótlékok, jutalmakon át a munkáltatónak be kell mutatnia a szakszervezet és az üzemi tanács számára, sőt minden egyes dolgozó számára, hogy kiket hogyan fizet meg, tehát milyen munkakörökben.
Tehát átlátható legyen teljesen.
Így van. Része ennek az átláthatóságnak az is, hogyha új munkaerőfölvételről van szó, nem lehet megkérdezni a elbeszélgetés során, hogy mennyi volt az előző béred. Tehát a munkáltató éppen, hogy nem láthat át mindent, de ha már bekerültél egy munkahelyre, ott neked mindenről információdnak kell lenned a bérek tekintetében, tehát teljes átláthatóságot követel meg, miattól nagyon sokat várunk a bértárgyalások szempontjából is.
Igen, igen. Mi van a kollektív szerződéssel, amitől ugye fáznak a munkaadók, nagyon nem szeretik, természetesen, mert a munkavállalói jogokat garantál és rögzít, és Magyarországon ezt nem lehet átverni, most már nem tudom milyen hosszú
ugye a kollektív szerződés volt. Úgy jön hozzá a bértárgyalásokhoz, a bértémához, hogy a bérmegállapodás maga az a kollektív szerződés igen. része, tehát igen. Ez egy igen, ez fejezete igen. a kollektív szerződésnek, és ennek az uniós háttérhez pedig úgy kapcsolódik, hogy megfigyelték azt, hogy ahol a kollektív szerződéses lefedettsége a munkavállalóknak jelentős, ott a bérek is jóval magasabbak. A minimálbérek is magasabbak, de az átlagbérek is magasabbak. Most Magyarországon kb. 20%-os a kollektív szerződések általi lefedettség, a németeknél 53%, Ausztriában 100%.
És Ausztriában 100%.
Így van. Tehát ott lényegben mindenki kollektív szerződés hatály alatt
tehát
tartozik.
Nem lehet kibújni ez alól magyarul.
És ennek a hátterében megint az van, hogy ott is ágazati kollektív szerződések működnek. Ráadásul az ágazati kollektív szerződés hatályát az állam kiterjeszti, tehát ha egy munkáltató nem is részese a Munkáltatói Szövetségen keresztül az ágazati megállapodás aláírásának. Ha megszületett a megállapodás, mindenki köteles azt alkalmazni, az is, aki nem volt részese.
Mondjuk már erre példát, hogy ez mit is jelent, mondjuk ebben a házban ülünk, ahol itt van a vegyipari dolgozók szakszervezete, ugye a kormány kivette azokat a finom szabályozásokat, hogy veszélyes munkahelyen dolgozóknál kötelező magasabb bérkiegészítést kell adni. Ezeket mind igyekezett lefaragni, része lehet
ezeknek az ágazat? Ha ez születne például a gyógyszeriparra, vagy a vegyiparra vonatkozóan egy ilyen ágazati kollektív megállapodás, ez tartalmazná azt, hogy a legjellemzőbb munkakörökben melyek a minimális bértételek, és milyen kiegészítő fizetések, pótlékok, vagy jutalmak kapcsolódnak, 13. havidére kapcsolódnak ehhez, és ha van egy olyan munkáltató, mondjuk egy koreai, vagy egy japán, akik nagyon nem szeretik egyébként a munkahelyi kapcsolatokat, akik nem részesei ennek az aláírt szerződésnek, akkor is kötelező lesz rájuk nézve az alkalmazás, ha kiterjesztik ennek.
Talán érdemes lehet itt csak annyit fölhívni a tisztelt hallgató figyelmét, hogy mi is igazából a viszony, a munkajogi szabályozás, kötelező minimálbér, stb. És a kollektív szerződések rendszer. Ugye ezek a kollektív szerződések, ezek akkor is működnek, hogyha egyébként a jogszabály által megállapított bérminimumok vannak. Mert ezek a kollektív szerződések jellemzően adott ágazat tekintetében magasabb béreket garantálnak, akként pedig ugye előnyös, hogy léteznek. De ugye pont a kollektív szerződések mögött az a szabályozási, meg a létráció, hogy azokban az országokban, ahol például nincsen minimálbér, meg nagyon gyenge a munkajogi szabályozás, ott a létező állami munkajogi szabályozás kipótlására születtek meg a kollektív szerződések, és ahol ez organikusan természetesen ki tudott alakulni, északi országok bármi egyéb, ott szépen a kollektív szerződések, nem akarom azt mondani, hogy teljesen, de egy bizonyos mértékig a munkajogi szabályozás helyébe tudtak lépni. Igen. Tehát törvény helyett szerződések szabályozzák a kérdést. Ugye Magyarországon az egy nagyon érdekes helyzet, hogy egy ilyen modernizációs kényszerhelyzetben, ugye a jogalkotó rendszerváltás óta, most ezt nem érdemes pártokra meg kormányokra kiegyezni, bár világosak a különbségek a különböző pártok meg kormányok között, de a jogalkotó egy ilyen fradi mentalitással értsd minden bele, tehát törvénnyel, kollektív szerződéssel, mindennel próbálkozik 20-30 éve folyamatosan a rendszerváltás óta minden kormány és minden jogalkotó, ezért van az, hogy kialakul a fejekben egy pici zűrzavar, hogy most mi számít igazán, a dolog nagyon egyszerű, a jogszabályok, például a bérminimum, a jogszabály megállapot, az mindig kötelező, a kollektív szerződés, ha van, akkor pedig eltérhet ettől a munkavállaló számára előnyös módon.
Igen.
És itt például van jelentősége, hogy például egy szakszervezeti mozgalom egy országban, akár Magyarországon, mennyire tud ilyen kollektív szerződéseket kialakítani. Az egy látszólagos ellentét, hogy baj, hogy van jogszabály is, meg munk, meg kollektív szerződés is. Nem baj, ha van mind a kettő, hogyha ezek klasszul egymásra épülnek, akkor az egy jól működő rendszer tud lenni. Ebből a szempontból ez egyfajta, mondhatjuk, hogy ilyen magyar modell is lehet akár, hogy egyszerre van erős munkavédelmi, munkajogi szabályozás is, meg kollektív szerződések is. Hát sajnos a jelenlegi realitás az, hogy egyik sem túl erős.
Visszatérve arra az irányelvre, ami az Európai Unió tagállamok számára a minimálbér kérdését szabályoz, az egy módszertan, itt nem abszolút értékről van szó, hogy mindenki ugyanannyi 3000 eurót fog keresni, stb., hanem egy módszer,
milyen szép
lenne. Csak oszlassuk el, mert nagyon sokan azt hitték, hogy ezt jelenti, de nem ezt jelenti. Mit várhatunk ettől? Úgy vettem ki, hogy nem biztos, hogy ki lehet ezzel sajtolni a jelenleginél nagyobb arányú minimálbért, de hogy a bértárgyalások hogy zajlanak, és hogy a kollektív szerződésekre szükség legyen, és hogy például a közbeszerzéseknél kik hogyan vállalkozhatnak, milyen bért fizetnek a alkalmazottain, azt szabályozhatja, nem? Ezeket.
Így van. Hát ez benne is van az irányelvekben, hogy a kormányoknak azzal is ösztönözniük kell a munkai kapcsolatok fejlődését, a kollektív tárgyalások elterjedését és a szakszervezeti jogok tiszteletben tartását, hogy közbeszerzéseknél állami támogatások vagy uniós támogatások pályázatok értékelésénél vegyék figyelembe, hogy a munkáltatónál megsértik-e ezeket a szakszervezeti érdekvédelmi jogokat, van-e kollektív szerződés a cégnél, például a bérszintjük az mennyire éri el a piaci bérszintet, vagy marad el, attól ezek mind szerepet játszhatnak ezeknek a Tehát egy lehetőségeknek azért a kihasználásánál, illetve ösztönző szerepet tölthetnek be.
Magyarul, tehát hogyha van egy közbeszerzési pályázat, és 5 cég jelentkezik, az egyik szempont a döntéskor az, hogy melyik az, amelyik magas bért, melyik az, amelyik átlátható bérrendszer, stb. Biztosít.
Mi így értelmezzük ezt az irányelvet. Na most, ami a minimálbér konkrét összegét illeti, itt azért azt mondjuk el, hogy ha érvényesülne egyik napról a másikra most a átlagbér 50%-át elérő minimálbér, ez kb. 30 ezer forinttal növelné meg.
Jelenleg
266.800 forint a minimálbér. Tehát kb. 300 ezer forintra emelkedne föl, ez egy 12%-os emelkedés jelentene. De van itt még egy lágazása a témának, amit te is említettél, hogy nálunk kettős minimálbérrendszer működik. A minimálbérem kívül van egy úgynevezett garantált bérminimum.
Ez annak jár, akinek valamilyen szakképesítése van.
Vagy középfokú képzettsége rendel, tehát legalább középfokú van, képzettsége rendelkezik.
Megállapított átlagos minimálbér helyett egy garantált kicsit magasabbak. Mennyi a különbség?
Ez 326 ezer forint, jelenleg 30%-kal jelent többet, mint a minimálbér, és ahogy említettük, ennek képzettség követelménye van. Most arról folyik a vita a szakszeretek és a munkadói szervezetek között, hogy mi legyen a jövője ennek a garantált bérminimumnak, hiszen a minimálbér az egyértelműen nőni fog, és hogyha alkalmazzuk azt a szabályt, hogy az átlagbér felét el kell érni, akkor az átlagbérrel arányosan ennek folyamatosan nőnie kell. Kérdés, hogy ez kiterjedjen a garantált bérminimumra is.
Hogy az is ugyanilyen arányban emelkedjék.
Így van. Ők ezt nem szeretnék. Uh-huh. Mégpedig azért nem szeretnék, mert minimálbérem ma már csak kb. 200 ezer embert foglalkoztatnak Magyarországon, ezzel szemben a garantált bérminimum környezetében 1 millióan vannak. Uh-huh. Tehát jóval nagyobb körre terjed ki, és nagyobb költséget okozna számukra, hogyha ezt is bevonjuk a körbe. Úgyhogy a munkáltató javaslat az, hogy valójában értéktelenítsük el a garantált bérminimumot, a minimálbér nőjön ütemesen az uniós ajánlásnak megfelelően, de ne nőjön ugyanígy a garantált bérminimum, és idén már ez így is történt, mert a minimálbér 15%-kal nőtt, a garantált bérminimum pedig csak 10%-kal.
Tehát ennek a kb. 1 milliós tömegnek, akik ezt a garantált bérminimumot kapják, nem nagyon emelkedik, hanem a minimálbér emelkedik hozzá, és ott akkor
így van, az kötelező emelni, és úgy a legegyszerűbb megoldani, hogy
itt megspórolják annál az 1 millió alkalmazottnál, amit a 200 ezernél oda kellene adni.
Hosszú távon előbb-utóbb összeér a kettő, igen, és akkor kész. Tehát lényegében lehet, hogy a garantált bérminimum el fog tűnni.
Ez is a cél, és mi azt mondjuk, hogy
tehát ez a kormányzati cél?
Hát mondjuk a munkáltatói.
És a munkáltatói, igen.
Igen, igen. Mi meg azt mondjuk, hogy lehet erről beszélni, hogy kivezessük a garantált bérminimumot, de ennek az lenne a feltétele, hogy jöjjenek létre az ágazati kollektív megállapodások, mert annak része lenne az ágazati minimálbér megállapítása is, és a szakképzett bérek megállapítása is. Tehát ott át lehet adni ezt a funkciót egy ilyenfajta rendszerben, de amíg ez nincs meg, addig szerintünk, vagy azért a szakszetek sem teljesen egységesek, de én azoknak a véleményével értek egyet, akik azt mondják, hogy addig nem szabad elértéktelaníteni a garantált bérminimumot, mert az egyik legnagyobb gondja a magyar gazdaságnak a szakképzett munkaerő hiánya.
Hát akkor még nagyobb lesz a hiány, mert sokan el fognak menni. Így tehát akinek van egy szakirányú középfokú képzettsége bármelyik iparágban, és itthon eltüntetik az ő garantált bérminimumot, akkor ez elmegy Ausztriába ő is, mint ahogy már kint van.
Ha csak eddig nem ment el.
Tehát ez egyszer hosszú
és
távon...
Van ennek még egy nagyon káros következménye, hogy a kormány úgy próbálja ezt a hiányt felszámolni, hogy megszünteti a szakképzettségi követelményeket egy sor olyan munkakörben, ahol korábban
ez megvolt. Akkor megszüntetjük azt, hogy...
A kereskedelemben szinte teljes mértékben megtörtént, de most napi renden van az ipar más területein, építőiparban, testvérmázó, bádogos, az épület tetején jár. villanyszerelő, ez is.
De gondoljunk arra, hogy a pedagógusoknál már el is kezdték évekkel ezelőtt, mikor megengedték, hogy képesítés nélkül is lehet tanítani szaktárgyat, ami egészen abszurd. Ennek a kormánynak, mintha tényleg kitűzött célja lenne az emberek elbutítása. Persze nem ez a megfogalmazott cél, hanem ez a következménye ennek a politikának.
Tehát hát azért ez az egyszerű gyors megoldás, ami papíron nem látszik, hogy nem működik, majd lehet, hogy 4 év múlva kiderül, amikor kijönnek a gyerekek az iskolából, kiderül, hogy nem értenek hozzá, nem értik az egészet, teljesen vakon vannak, plusz meg lehet, hogy az ember egyébként pedagógiailag sem az a minőség tanárként, ami elvárható lenne, az meg majd lehet, hogy csak 10 év múlva derül, hogy milyen abuzálás ment a tantermekbe, tehát nagyon sok minden van. Ez a kommunikációs kormányzásban ez fontos, hogy nem most derüljön ki, nem most kelljen vele foglalkozni. Majd 4 év múlva, majd utánunk az özönvíz lesz, ami lesz. Ez azért elég üzemszerű ennél a politikánál.
Most egy kicsit a másik oldalra átállva, persze, hogy azt halljuk a munkaadói oldalról folyamatosan, és azt hiszem, hogy ebben sok igazság van, hogy még mindig nagyon nagy a munkabérek terhe. Tehát kettős sorításban vannak a munkaadók, ha úgy tetszik, ugye a minimálbér növelés az egy európai elvárás lesz, ugyanakkor a magyar kormány nagyon megterheli a béreket, tehát annyi adót, meg járulékot, meg mindent kell fizetniük, hogy hát nekik sakkozniuk kell.
Hát mert maga a kormány is megszorított helyzetben van, tehát szükség van a bevételre, nem lehet elengedni, tehát mondtam, hogy megpróbálnak elbábozni egy ilyen kvázi liberális cuccot, hogy itt minden, nézze, alig van beavatkozás, meg nagyon vállalkozás barát van, barátságban, de igazából nincs. Tehát olyan adóterhek vannak Magyarországon, nyilván ideig a jövedelemre terhelt adókról szólt a beszélgetés, talán itt egy ponton akkor érdemes a munkáltatói oldalra is ránézni. Tehát ott is elképesztő adóteher van. És a kormány persze kommunikációban megint megpróbálja az ilyen egyszerű barbatrükkökkel ezt elmosni, de hát az egy kulcsos adó, az milyen jó,
de
milyen egyszerű. Aha. Most szerintem egy mai bérszámfejtő számítógépes programnak dosztök mindegy, hogy 27 vagy 23%-os áfát, meg hány százalékos SZIA-t kell bérszámfejtenie, meg elszámolni egy NAV rendszerben, de kell a pénz. Tehát a kormányzat a költéseket, a kiadásokat olyan szinten rögzítette az elmúlt években, hogy kell a bevétel, nem engedheti meg magának, tehát a kormány saját magával is kiszúr bizonyos mértékig, nem fér bele a rendszerbe az, hogy akár egy adóoptimalizálás, egy egyszerűsítéssel, egy adócsökkentéssel. Szerintem a munkáltatói kifizetéseket terhelő adótartalomnak körülbelül az ilyen 30-40%-át simán le lehetne venni, és attól sem lenne sokkal jobb a helyzet, de tessék megnézni, hogy a költségvetési oldalon az mekkora veszteséget okozna azonnal. És hát nem akarok stadionozni, mert túl olcsó lenne, de a kormányzati költési portfólióban azért vannak olyan elemek, amikről szerintem nagyon sokan nagyon nagy szívvel és könnyen hát, lemondanának.
Azzal belépésével nagyon sokat visszafogott a kormány, most már bevallottan nem tud
úgy
csinálni.
Az elmúlt években nagyon sokat segített a kormánynak az, hogy uniós pénzekkel tudta a költések egy jelentős részét lefedni. Ami viszont most nem áll rendelkezésre egy ideje, legalábbis nem olyan lazán és egyszerűen, mint korábban, tehát amúgy is a kormányzat egy nagyon kifeszített helyzetben van. Ebben a helyzetben én biztos vagyok abban, hogy nem fognak nekiállni az ilyen kérdésekben racionalizálni, megengedni.
Itt azért annyiban megvédeném a kormányt, hogy a munkadói terhek jelentősen csökkentek a bérek vonatkozásában. Ugye ez a szociális hozzájárulási adó, amit közvetlenül a munkáltató fizet a bérek után, ez 6 évvel ezelőtt még 27-28% körül állt, ma ez megfeleződött, tehát ennek a felét fizetik. Nekünk egyébként volt is egy olyan kritikánk, hogy miért nem a munkavállalói adóterheket, illetve járulékterheket csökkentették.
De ez csak a bérek tekintetében fennálló csökkentés volt. Más módon, ágazati különadók, minden
igen,
más, tehát azért az
jó,
nőtt.
Én most a bérekről
beszéltem,
tehát a bérek
egyetemű
tekintetében azért ma már nem annyira kirívó, még mindig átlag feletti a munkát új bérteher, de nem annyira kirívó, mint néhány évvel ezelőtt.
Milyen hatása van a magyarországi bérrendszerre az, hogy egyre nagyobb létszámban jönnek vendégmunkások, főleg Ázsiából, az egyre másra szaporodó elsősorban akkumulátor és hozzájuk kapcsolódó üzemekben. Tudjuk, hogy nagyon jó a munkamorál, ezek az emberek borzasztó sokat tudnak dolgozni, hajlandók 12 órázni, hajlandók hétvégén dolgozni, gondolom jól meg vannak fizetve, nem tudom, de mennyire befolyásolja a magyar átlag bért ez a típusú dolog, ami azt hiszem, hogy kapcsolódik ahhoz, amit Tamás mondott az imént, hogy a kormánynak rettenetesen szüksége van pénze, és hát engedi be sorba ezeket a hatalmas nagy akkugyárakat, abban reménykedő, hogy a GDP-t javítja, de ez nem a mi életünket fogja javítani.
És elsődlegesen, ha megengeded, utána elmondhatod a szakértői álláspontot, én elmondom, hogy érzek a dologgal kapcsolatban, és utána, hogy a hallgatók meghallgatnak valakit, aki tényleg ért is hozzá, és lát a kérdésben, de én úgy gondolom, hogy ez nem csak és nem elsősorban jövedelem szintű kérdés a kormányzat számára, a importált vendégmunkások kérdése, hanem ezeknek az embereknek a magyarországi jelenléte adminisztratív, minden egyéb szempontból nagyon könnyű. De ezek az emberek bejönnek Magyarországra, és nagyon sokat dolgoznak, ez tény.
Igen.
De hát én is külföldön dolgozom, és ott egyedül lakom, nincs ott a család, stb. Nagyon hatékony tudok lenni. Nagyon-nagyon hatékony igen. tudok lenni külföldön.
Ők is család nélkül érkeznek.
Hazajövök, nagyon ritkán vége a világnak, akkor itt minden van, csak munka nem. De amikor kint vagyok, akkor nagyon hatékony vagyok. Tehát aki Magyarországon dolgozik külföldiként, és a jövedelmének a nagy-nagy részét ráadásul hazautalja, hogy az otthon maradt családot támogassa. Ő nem fog elmenni szabadságra, neki nem lesz adminisztratív munkatehely az adóbevallásával.
Nincsen követelései.
Nincsenek követelései. Ő dolgozik, termeli a GDP-t, az adóját szépen könnyen levonja az munkáltató, nincs vele gond, ővel a NAV-nak sem kell sokat foglalkoznia, van egy adóbevallás, most már ráadásul magától el is készül nagyjából. Tehát a jövedelem mellett számos más olyan adminisztratív könnyítést jelentenek ezek az emberek, ráadásul nagy többségük ilyen ügynökségeken keresztül jön, akik leveszik ezeket az adminisztratív terheket mindenki válláról. Tehát nem csak a jövedelem. Én úgy gondolom, hogy a jövedelem tekintetében nagyon rossz hatása van a jövedelem, magyarországi jövedelmekre az ő nagy mennyiségű jelenlétük, és ezen a ponton a szakértőt megkérdem, hogy innen folytassa.
Jó, egy megjegyzéssel, hogy azok a munkahely teremtő támogatások, amiket a kormány kifizet, azok gigantikus milliárdok, százmilliárdok.
Abban hagyjuk, hogy ki milyen jutalékot vesz le magának a kormány környékén, mert ez is egy létező dolog, de nem akartam...
Az egy következő műsor, tehát
igen, nem akartam destruktívabbnak lenni, hogy ez muszáj.
Tehát az egyértelmű, hogy ez nem segíti a szakszeti bérharcot, mármint a vendégmunkások beáramlása, hanem inkább konzerválja a meglévő bérviszonyokat, és emellett a nem túl kedvező munkakörülményeket, mert a fő veszélye az lehet, hogy azok a munkavállalók, akik éppen a nem megfelelő bér miatt, vagy éppen a kedvezőtlen munkabeosztás miatt, a túlóráztatás, hétvégi munka, éjszakai műszak miatt próbálnak kedvezőbb körülmények közé kerülni, és ezért elmennek a munkáltatótól. Ez nem arra ösztönzi őt, hogy emelje a bért, vagy hogy javítsa a munkakörülményeket, hanem hogy pótolja vendégmunkásokkal az így keletkezett hiányt. Tehát ezek a vendégmunkások nem fognak kevesebb bért kapni, nem lehet megkülönböztetni őket a magyarországi munkavállalóktól, sőt, bizonyos értelemben még több juttatást is kapnak, mert kapnak lakhatási, étkezési támogatást, de semmiképpen nem segítenek abban, hogy arra kényszerítsék a munkáltatót, ahol ez szükséges lenne, hogy javítsa a bért, vagy javítsa a munkakörülményeket. Ugye, megteheti például azt is, hogy engedi ezekkel a nyomott bérekkel kilépni a munkavállalókat, emiatt magas fluktuáció keletkezik a vállalatnál, és ezt állítja le azzal, hogy röghöz kötött vendégmunkásokat állít be a munkavállaló helyben, mert Magyarországon nem csak szakszereti támogatással folyt a bérharc, hanem egyéni szinten is. Ha egy dolgozó nem volt megelégedve a munkafeltételeivel, akkor odébb állt, amióta munkaerő hiány van, ezt könnyebben megtehette. A vendégmunkás nem tud odébb menni. Ő két évre minimum örökhöz van kötve.
Van. Igen,
és
igen.
Ez egyik legnagyobb vonzerő munkáltató oldalon, hogy olyan munkavállalókhoz jutnak, aki, ha nem is érzi jól magát, nem tud mit tenni. Tehát ő két éven át
nem rabszolga, de majdnem.
Igen, önként vállalja, mert neki
egy másik tapasztalat, hogy valóban válogatott emberekről és fiatal életkorú emberekről van szó, akiknek a munkaképessége meghaladja az átlag magyar.
Meg a munkamorájuk azért
én ezt nem munkamorálnak hívnám, hanem inkább egy túlzott munkaintenzitást, és ezáltal bért maximalizáló érdekeltségnek, amiatt, amit mondtál, ugye nekik nincs itt semmilyen olyan kapcsolatuk, ami elvonná a figyelmüket a munkától, illetve a családjukat a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb jövedelemmel próbálják támogatni. Tehát hajlandó például arra, hogy a normát, a munkaintenzitást sokkal magasabb szinten teljesítsék, mint a magyarok. Van arra példa, hogy a munkáltató arra hivatkozva emelte meg a normát, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a bért kapod nagyobb teljesítményért, mert a vendégmunkások ezt bőven hozták,
sőt, ennél
többet is el tudtak érni. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, és ezért is mondjuk mi azt, hogy itt valamiféle olyan jogosítványt kellene kapniuk a munkai üzemi tanácsoknak, szakszereteknek, amellyel egyrészt rálátnak arra, hogy hogyan foglalkoztatják a vendégmunkásokat. Ma erről nagyon kevés információnk van. Milyen munkakörökben, milyen bérfeltételek, milyen munkaidőben használjuk őket, milyen juttatásokat kapnak, van-e képviseletük. Tehát egy szakszereti tisztségviselőnek nagyon jó lenne találkozni a vendégmunkás is, képviselőkkel, akik nem mindig állnak rendelkezésre.
Utolsó. Tehát itt percünk van.
Most itt egy sor teendő és veszély van.
Hogy akkor állapítsuk meg, Tamás, hogy az Európai Unió irányelve a minimálbér megállapításának módszertanát illetően készen van.
Így van.
Megkezdődik ennek a átültetése tagállamonként, és 2025, tehát másfél év múlva be kell tudni számolni arra, hogy mit csináltunk.
Így van, tehát hogy hogyan működött az átültetés, mik az elfogadott jogszabályok, ezeket a bizottság majd a irányelveknek megfelelően, a gyakorlatnak megfelelően értékelni fogja, és utána majd el lehet kezdeni értékelni. Igen. Ezt a bizottság meg a brüsszeli bürokrácián kívül eső körök számára is, hogy mennyire
hát addig jó. Is nagyon-nagyon sok egészséget kívánok a magyar kormány szuverenitási háborújához, hogy egyébként vagy alkalmazkodik ez, vagy újabb büntetésekre számíthat. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy órában Latman Tamás nemzetközi jogásszal és Lajtai György közgazdász szakszervezeti bértárgyalóval próbáltunk tiszta vizet önteni a munkabér tekintetében a poárba. Szerkesztőm Sófai Péter nevében is köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva újra találkozunk, minden jót, viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.